Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Ackermann Sándor, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
Témánk Ukrajna jelene, jövője az elnökválasztás tükrében. Még megjegyzem azt is, hogy műsorunkat felvételről hallják a rádióban. De előtte arról, hogy az ukrán parlament elfogadta csütörtökön a nyelvtörvényként emlegetett törvényjavaslatot, amellyel a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, valamint a budapesti kormányzat is, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. Valóban felszámolja?
Igen, hát ugye annyit érdemes tudni a nyelvtörvény tegnapi parlament általi elfogadásáról, hogy ez már a második olvasatban történt meg, ami azt jelenti, hogy már különböző módosításokat végrehajtottak rajta. Azonban a lényegi kérdés, vagy a lényegi eleme, ez megmaradt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magánbeszélgetések és a templomi szertartásokon kívül gyakorlatilag az élet minden területén kötelező lesz az államnyelv, ami ugye az ukrán Ukrajnában, és hát azért azt még érdemes megjegyezni, hogy az elnöknek kell jóvá hagynia a törvényt. Ez most egy különleges helyzet Ukrajnában, hiszen ugye vasárnap zajlottak le az elnökválasztás, zajlott le a második fordulója az elnökválasztásnak.
A hivatalban lévő elnök Poroshenko azt mondta, hogy ezt alá fogja írni még, amíg hivatalban van.
Igen, és hát erről van szó, hogy minden bizonnyal ezt alá fogja írni, amíg ő hivatalban van. Hát Poroshenko az elmúlt 5 éves ciklusa alatt végig nagy támogatója volt ennek a nyelvtörvény és az oktatási törvénynek is egyébként. Úgyhogy ő valószínűleg alá fogja írni ezt a törvényt, amivel tulajdonképpen az a probléma vetődik föl egyből, hogy Volodymyr Zelenszky megválasztott új ukrán elnök, azért nagy valószínűség szerint nem egészen ugyanezt a narratívát vagy irányvonalat fogja követni, ami a kisebbségeket, illetve a nemzetiségeket érinti.
Hanem miért? És akár adott esetben módosíthatja is a nyelvtörvényt?
Hát, hogyha Poroshenko elfogadja a törvényt, akkor ez életbe fog lépni. Zelenszky megválasztása ugye vasárnap megtörtént, ő most tulajdonképpen megválasztott elnöknek nevezhetjük, ami azt jelenti, hogy még május végéig, június elejéig hivatalban lesz Poroshenko, regnáló ukrán elnök, és csak ezután fogják beiktatni majd Zelenszkyt. És hát itt lesz egy viszonylag hosszabb, több hetes vagy akár hónapos átállási időszak is, ahol nagy valószínűség szerint, mivel hogy egy gyakorlatilag kurzusváltás várható, rengeteg olyan kérdés fog felvetődni, amelyben Zelenszkijéknek felül kell vizsgálniuk törvényeket, különböző korábbi döntéseket, mint ahogy ő ezt egyébként megjegyezte a tegnapi ukrán parlamenti döntést követően is, hogy a nyelvtörvényt felül fogják vizsgálni.
Mikortól lép hatályba? Rögtön az aláírást követően?
Igen, igen. Egészen pontosan nem az aláírást követően, hanem amikor publikálják, gyakorlatilag a helyi közlönyben megjelenik.
Van-e annak jelentősége, hogy ezt a jogszabályt néhány nappal az elnökválasztás második fordulóját követően fogadták el?
Én azt gondolom, hogy van jelentősége, mégpedig olyan szempontból, hogy érdemes megegyezni azt az ukrán politikai rendszerrel vagy berendezkedéssel kapcsolatban, hogy egy tulajdonképpen egy félig elnöki, félig parlamentáris rendszerről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy az elnöknek Ukrajnában bizonyos kérdésekben nagy hatásköre van, vagy jogkörei vannak, ilyen például a külpolitika vagy biztonságpolitika, viszont nagy részben támaszkodnia kell a parlamentre és a megválasztott kormányra is. Tehát ez most olyan szempontból érdekes, hogy Zelenszky, aki ugye egy teljesen kívülálló jelöltként tudott nyerni, nincs mögötte politikai erő olyan jellegű, ami mondjuk megvan Poroshenko vagy a harmadik helyezett Julia Timoshenko mögött, akik ugye hosszú évek óta benne vannak az ukrán politikai körforgásban.
Kvázi hasonlítható mondjuk Macronhoz Franciaországban?
Igen, igen, ilyen szempontból igen, és hát Zelenszky is most fel fog építeni egy új politikai mozgalmat, azt már láttuk itt az elmúlt néhány hónapban, ami egyébként rendkívül mozgalmas volt Ukrajnában, tehát egy évvel ezelőtt még senki sem mondta volna meg, hogy Poroshenkón vagy Timoshenkón kívül más valaki, pláne egy színész, humorista, producer nyerni tud, tehát nagyon-nagyon komoly fordulatokat vett itt az ukrán belpolitika ebben a néhány hónapban. De visszatérve az eredeti kérdésre, ősszel parlamenti választásokat tartanak nagy valószínűség szerint október végén Ukrajnában, és hát itt fog eldőlni majd az, hogy milyen összetételű lesz az ukránul a Rada elnevezésű parlament, hiszen...
Mert most a parlament nagy többsége fogadta el ezt a nyelvtörvényt, hogyha megint a törvényhozás elé kerülne, akkor sok változás nem lenne benne.
Igen, tehát addig október végéig én azt gondolom, hogy nagy változás ilyen tekintetben nem várható.
Magyarul ebben az évben mindenképpen alkalmazni is fogják a határba lépést követően.
Igen, hát azt majd az élet megmutatja, hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni, de én azt gondolom, hogy életbe fog lépni. Igen, ez
egyébként a leköszönő elnöknek, Poroshenkónak mi volt a célja ezzel a nyelvtörvénnyel?
Én azt gondolom, hogy ez egy... hosszú folyamatnak az egyik állomása Ukrajnában, illetve a Poroshenko féle politikában, ami azt jelenti, hogy ugye 2013 legvégén, 2014 elején egy sorsfordító időszakról beszélhetünk a jelenlegi Ukrajna történetében, ugye itt a Majdan eseményeire, a tavaszi márciusi Krím orosz elcsatolására és a kelet-ukrajnai konfliktus, a fegyveres konfliktus elindulására gondolok. És hát ezt követően ugye egyébként aztán érdemes megegyezni, hogy, és innen fogjuk látni, mennyi minden változott, vagy nem változott az elmúlt 5 évben Ukrajnában, hogy pont 5 évvel ezelőtt, tehát az előző választások idején Poroshenkót még több mint 50%-kal választották meg elnöknek, tehát akkor az első fordulóban győzni tudott.
Emlékezzünk akkor, hogy ki volt az ellenfél?
Julia Timoshenko, aki egyébként most 2019-ben már zsinórban harmadjára veszít el elnökválasztást.
Mekkora volt akkor ott a különbség?
Poroshenkóra 50% fölött szavaztak, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 10 millió szavazatot jelentett. Ugye Ukrajnában nagyjából 44 millióan élnek, olyan 60% körüli volt a részvétel, tehát olyan hát 20 millióan talán el sem mentek, és akkor ez az első fordulóban volt, és hát akkor ott a többi jelölt között megoszlottak a szavazatok. Ugye az ukrán elnök választásoknak az a sajátossága, hogy az első fordulóban, ha valaki 50% felett kap szavazatot, akkor egyből megnyeri a választást. Hogyha nincs ilyen jelölt, akkor tartanak egy második fordulót, mint idén, ahol a két legtöbb szavazatot kapó jelölt találkozik.
Ne szaladjunk ennyire előre, mert erről majd részletesen is fogunk beszélni még a műsor hátralévő részében. Maradjunk még mindig a nyelvtörvénynél és az eredeti kérdésnél, hogy mi volt a célja ennek a megalkotásával, illetve kitalálásával Poroshenkónak néhány évvel ezelőtt.
Igen, amiatt gondoltam érdemesnek egy kicsit visszatekinteni a 2014-es eseményekre, hiszen ez alapjaiban változtatta meg Kijev, illetve a kijevi politikai vezetés hozzáállását a nemzetiségekhez, illetve az Ukrajnában élő kisebbségekhez, az ukrán nyelvhez, és önmagában, mint az ukrán nemzeti identitás kérdését is 2014-et követően újra kellett gondolnia az ukrán politikának, és hát ennek lett az eredménye, hogy rengeteg olyan törvényt, vagy olyan intézkedést hoztak Ukrajnában, amelyek az ukrán nyelv és kultúra identitás megszilárdítása érdekében a nemzetiségek kárára történtek meg. Tehát itt elsősorban egyébként arra kell gondolni, hogy...
A főcsapás irány az identitás erősítése volt, és mellékszál adott esetben, hogy a kisebbségek jogait csorbítsák, vagy pedig az is benne volt
hát
a fejekben.
A kettő együtt járt, tehát én nem gondolom azt, hogy ők tudatosan rosszat akarnának a kisebbségeknek.
Ez volt a konkrét kérdés.
De persze egy nagyon fontos eleme ennek az egész kérdésnek az, túl azon, hogy egyébként Ukrajna 1991-es megalakulása óta nagyon fontos kérdés az ukrán nyelv kérdése, ugye egy keleti szláv nyelvről van szó, ami meglehetősen hasonlít az oroszra, nagyon sokan beszélnek oroszul, Ukrajnában sok az orosz ajkú, van egy jelentős orosz kisebbség is Ukrajnában, és itt, tehát ezzel csak azt akartam bemutatni, hogy itt elsősorban, hogyha ukrajnai nemzetiségekről vagy kisebbségről beszélünk, akkor az oroszok jutnak eszébe az ukránoknak.
Százalékos arányokat lehet mondani?
És itt, hát gyakorlatilag az orosz nemzetiség vagy orosz kisebbség, ami néhány milliós a tehető Ukrajnában, ez emellett gyakorlatilag elenyésző a többi kisebbség száma. Hát gondoljunk bele, hogy bár Budapestről nyilván ez nekünk ez tűnik a legfontosabb kérdésnek Ukrajnával kapcsolatban, de azért Kárpátalján most már jóval kevesebb, mint 200 ezer, inkább olyan 150-160 ezer ember él, ami egy, magyar él, ami gyakorlatilag egy magyar nagyváros, egy Debrecen lakosságával ér fel. Tehát ez, és most természetesen számunkra, magyarok számára ez a legfontosabb, hogy az ő jogaik hogyan érvényesülnek, és ők milyen életet tudnak élni Ukrajnában, de Kijevből nézve ez egy egészen más kérdés, hiszen ők sokkal inkább a több milliós orosz nemzetiséggel, kisebbséggel foglalkoznak, és hát hogyha megpróbálják ezt az orosz tradíciókat, történelmet és nyelvi közösséget egy kicsit háttérbe szorítani annak érdekében, hogy az ukrán nyelvet és ezt az identitás tudatot is megerősítsék, és hát ennek lesz kárvallottja a magyar nyelv is és a magyar kisebbség is.
Viszont külföldről is, Magyarországról is sokan mondták, hogy ha ez is a célja adott esetben Kijevnek, akkor miért nem módosítják ezt a jogszabályt? És úgy tudom, hogy azért finomodott az elmúlt években ez a nyelvtörvény, de miért nem lehetett akkor kivenni mondjuk éppen a kisebb népcsoportokat, például a magyart?
Hát itt,
ennek a hatály alól.
Ez egy borzasztóan jó kérdés, amit érdemes lenne a kijevi vezetőktől is, vagy ukrán vezető politikusoktól is megkérdezni, hiszen amit egyébként valóban többen is ajánlottak, hogyha ezt az egyébként ezen sokat lehetne vitatkozni, hogy az évszázados ukrán-orosz együttélés és közös történelmi múltat mennyire érdemes politikai célok mentén erőszakosan megváltoztatni. Ezen sokat lehetne vitázni, de ha már ez a célja a politikai vezetésnek, akkor adott esetben megtehetnék azt, ami egy gesztus lenne egyébként mind a magyar, mind a lengyel, mind a román kisebbség irányába, hogyha ebbe a törvénybe például azt foglalnák bele, hogy az Európai Unió nyelvein például lehetne oktatást folytatni, és ezzel gyakorlatilag...
Ezt miért nem tették akkor még?
Ez egy borzasztóan jó kérdés.
Nem is fogják adott esetben az új elnök?
Hát...
Vagy idén erre nem lehet nagyon sor keríteni, pontosan a parlamenti összetétel miatt?
Idén azért nagy valószínűség szerint nagyon nagy változása nem lehet számítani. Ráadásul Zelenszky, illetve az ő csapata sem fogalmazott túlságosan egyértelműen a nyelvtörvénnyel, illetve az ukrán, mint államnyelvvel kapcsolatosan, hiszen ő is elmondta, hogy az nincs kompromisszum a tekintetben, hogy Ukrajna államnyelve egyedül az ukrán, de a kisebbségek ügyében sokkal inkább valamilyen enyhébb megoldást kell választani, nem pedig kényszerítő eszközöket alkalmazni. Hát ez egy kicsit egyelőre a szavak szintjén ezt ki hogyan értelmezi, de én azt gondolom, hogy majd a gyakorlat mutatja meg azt, hogy Zelenszky mit hogyan fog viszonyulni a kisebbségekhez, nemzetiségekhez.
A Moszkva barát politikusok által alapított Életért párt egyik parlamenti képviselője azt mondta, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak majd a törvény kapcsán. Mit tud tenni az alkotmánybíróság? Ő léphet-e ebbe az ügyben? Egyáltalán zárójelbe, milyen az ukrán alkotmánybíróság?
Hát azt gondolom, hogy ehhez látni kellene a teljes törvénynek a szövegét. Ez majd egyébként, hogyha nyilvános lesz, akkor lehet erre egyértelmű választ adni. Most én azt gondolom, hogy itt az alkotmánybíróság részéről hát csodálkoznék, hogyha valami olyan bírálat érni a törvényt, ami miatt meg kellene ezt változtatni. Tehát,
elnöki kormányzati befolyás alatt van az alkotmánybíróság, vagy független a parlamenttől, az elnöktől?
Én azt gondolom, hogy független, de azért mondom, én csodálkoznék, hogyha itt komoly változtatást igényelnének.
Ugye választás volt Ukrajnában, a második forduló húsvét vasárnap, ahol a már említett 41 éves Volodymyr Zelenszky nyert, méghozzá háromszor annyi szavazatot kapott, mint Poroshenko. Ekkora igény volt a váltásra?
Igen, ahogy említettem, ugye 5 évvel ezelőtt gyakorlatilag, hát ha nem is elsöprőd, de nagy arányú győzelmet aratott Petro Poroshenko.
És talán most még nagyobbat Zelenszky, nem?
Még jóval nagyobbat, igen. Hát akkor 2014-ben olyan 10 millió szavazója volt Poroshenkónak. Most a most vasárnapi választásokon 4,5 millió szavazója volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag több mint felére csökkent a mostani elnök támogatottsága, és hát jött egy olyan ember, abszolút kívülről, egy egyébként országos ismertséggel rendelkező színészről, humoristáról van szó, akinek nem mellesleg különböző üzleti érdekei is vannak, tehát nem csak egy átlagos színész, hanem az üzleti életben is otthonosan mozgó.
Magyarul pénze is van.
Igen, igen. Igen, tehát azért a nép egyszerű gyermeke aztán nem feltétlenül állja meg a helyét ebben a vonatkozásban. De hát úgy tűnik, hogy egy nagyon sok ukránnak szimpatikus új figuráról van szó, és hát az eredmények is azt mutatják, hogy a szavazók többsége megunta, vagy elege lett a több éve körforgásban lévő ukrán politikai elitből, tehát ahogy említettem, Julia Timoshenko is harmadjára veszít el választást, és voltak még a választás előtt olyan felmérések, amelyek most kivételesen egyébként jó előrejelzéseket adtak, tehát az utolsó másfél-két hónapban már rendre Zelenszky győzelmét hozták ki, ugye sokszor szokott lenni, hogy attól függ, hogy milyen politikai erőhöz húz egy kutatóintézet, az a saját szponzorát vagy támogatóját hozza ki győztesnek. Itt most ettől függetlenül mindenki Zelenszkyt jósolta meg.
És méghozzá az arányokkal sem tévedtek.
Igen, 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 bár talán ilyen nagy arányban azért nem volt várható, hogy a második fordulóban ekkora aránya győzön. Ugye, hogyha Poroshenkot említettük, hogy milyen számok voltak mögötte, akkor érdemes elmondani Zelenszkyt is, hogy 73%-kal tudott győzni, olyan 24%-ot kapott Poroshenko, tehát gyakorlatilag háromszor annyi szavazatot kapott Zelenszky, ami számszerűsítve 13,5 millió szavazatot jelentett, azért ez egy borzasztóan magas szám.
Magyarul több szavazatot kapott, mint 5 évvel ezelőtt Poroshenko.
Igen, 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 jóval többet, és hát én azt gondolom, hogy ez elég egyértelműen fejezi ki az ukrán választók igényét a változásra.
Mit tud tenni a hivatalba lépő új elnök? Említettük már a műsor korábbi részében, hogy ugye egy parlament is van, amely, ahol október 27-én lesznek az új parlamenti választások. Milyen mozgástere van az új elnöknek, és például milyen kapcsolatot tud kialakítani jelen esetben akkor a magyarokkal, tehát a magyar kisebbséggel?
Ugye egyrészt, igen, ez egy, ahogyan azt említettük, hogy egy olyan politikai rendszer van, ahol a parlamentnek és az elnöknek kölcsönösen kell egymásra hagyatkoznia. Tehát ilyen tekintetben például az elkövetkezendő néhány hónap, inkább fél év, ami a parlamenti választásokig most hátra van, ez egy nagyon érdekes időszak lesz belpolitikai szempontból, hiszen Zelenszky új ukrán elnöknek úgy kell majd lavíroznia itt a politikai pártok között, vagy kompromisszumot kötni a parlamenten, hogy nincs mögötte erő a parlamentben, és hát én azt gondolom, hogy ez lesz számára az igazi kihívás, és hát jól látjuk, hogy ez például a tegnapi a nyelvtörvény elfogadása, ez egy nagyon jó példája ennek, hogy annak ellenére, hogy van egy elnökjelölt, akit megválasztanak brutális többséggel, és nyilatkozik valamit, hogy ő majd máshogy szeretné a nyelvtörvényt, a nyelvkérdést megközelíteni, a parlamentnek megvan rá a jogosultsága, a törvényi felhatalmazása, hogy elfogadjon egy olyan törvényt, amellyel nem biztos, hogy egyet fog érteni az elnök. Tehát ezek a hónapok itt érdekesek lesznek, és hát
elképzelhető, hogy magával lesz elfoglalva az újonnan megválasztott elnök, amiről beszéltünk korábban, hogy politikai erőcsoportot szervezzen maga köré?
Hát ez nagyon fontos lesz számára, igen, és már csak amiatt is, hogy a többi jelölt, akik veszítettek az elnökválasztáson, tehát elsősorban most Poroshenkóra és Timoshenkóra gondolok, azért kár lenne őket már leírni, hiszen mind a kettőjük mögött jelentős politikai párt, mozgalom és szavazóbázis van, és hát ők minden bizonnyal most vasárnap volt a választás, hétfő reggel ők kis túlzással nem is, de azért elkezdték a kampányukat az őszi parlamenti választásokra.
És nekik ugye pártjaik is vannak.
Igen, és hát ami azt jelenti, nem csak azt, hogy vannak olyan politikusaik, akiket mandátumhoz szeretnének jutatni, hanem azt, hogy van mögöttük egy olyan háttérbázis, ami nem csak a politikusokra gondolok, de az önkéntesekre, azokra, akik segítik a pártjukat, amely nem biztos, hogy megvan Zelenszkij mögött. Most más kérdés az, hogy ez a győzelem, Zelenszkij győzelme, ez mekkora lökést tud adni Zelenszkij formálódó pártjának, tehát mert hogyha például, ha már itt Macront említettük, akkor nála is azért elég gyorsan összejött az a politikai tömörülés, most azért valószínűleg népszerű lesz a Zelenszkij azon ukránok körében, akik most szeretnének elkezdeni politizálni. Tehát én azt gondolom, hogy lesz lehetősége arra, hogy egy politikai mozgalmat létrehozon.
Lehet kérdés. Egyébként valamit tudni a szavazóiról? Mert a Kárpát-aljai Magyar Kulturális Egyesület azt mondta, hogy a magyar lakta településeken a szavazók több mint 90%-a támogatta.
Igen, hát...
Tehát, hogy ez alapján szerveződhet ezek köré az új párt.
Igen, ez mondjuk olyan szempontból azért ez egyáltalán nem volt meglepő, hogy a gyakorlatilag kisebbség ellenes Poroshenko azért várható volt, hogy nem fog nagy arányú szavazatot kapni Kárpátalján, még akkor se, hogyha egyébként az egész megyében, Kárpátaljai megyében, és a nyugati ország részben Poroshenko azért valamivel népszerűbb volt, mint a többi ország részben, de hát a kárpátaljai magyarok körében egyértelműen Zelenszkij volt. Az a
Zelenszkij más kisebbség volt körében is népszerű volt, például az igen, oroszok körében
igen,
is?
Igen. Zelenszkij a keleti és a déli ország részekben szerezte a legtöbb szavazatot, vagy legnagyobb arányban a szavazatokat. Ez részben annak is köszönhető, hogy egyébként egy orosz anyanyelvű ukrán, és ukránul is beszél persze, de azért ő meg tudta szólítani az ukrajnai oroszokat, illetve az orosz ajkú ukránokat és más kisebbségeket is, és hát valószínűleg vonzóbb ajánlatot jelentett, mint az a Poroshenko, akinek itt most már a ciklusának az utolsó néhány évében nagyon megromlott a kapcsolata kisebbségekkel is, hát és az oroszokkal is.
A nyelvtörvény fényében, tükrében néhány hét múlva már nem tudja a saját anyanyelvükön megszólítani mondjuk az orosz választókat.
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ilyen tekintetben ez hogy fog alakulni, de én azt gondolom, hogy ez a kelet-ukrajnai és déli részeken ez egy még mindig egy jobb választás volt, mint tehát Poroshenko gyakorlatilag kis túlzás alatt labdába sem rugott, de az, hogy itt most a nyelvtörvényen, ahol mit említettem, hogy gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban mi várható, az erősen kérdéses. Egyébként visszatérve arra a kérdésre, hogy az Zelenszky szavazóbázisa hogy néz ki, hát egy nagy mértékben, ugye egy 41 éves elnök jelöltről, vagy most már megválasztott elnökről van szó, aki nagy részben a fiatalokra alapoz. Ezt egyrészt felmérések is mutatják, másrésztről pedig az ő kommunikáció, az ő kampánya is elég egyértelműen azt mutatta, hogy igyekszik a fiatalokat megszólítani, a közösségi médiákat elég jól használta, különböző videókat töltött föl magáról, ilyen dinamikus, jól beszélő, egy színészhez méltóan jól beszélő emberről van szó, és hát ez már csak olyan szempontból is jelentett sokat számára, hogy Poroshenko például sokkal inkább az idősebb korosztályokra alapozott, és hát most úgy néz ki, hogy Zelenszky meg tudta mozgatni a fiatalokat.
Mindjárt folytatjuk ezzel. Akarmen Sándor, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, az Inforádió arénájának vendége. A hírek után folytatjuk.